Sajtóklub. Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm a Sajtóklubban. Mihály István vagyok. Ma az október 5-én elhunyt jeles lapszerkesztőre, publicistára, nyelvművelőre, Kuti Mártára emlékezünk. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem filológia karán magyar nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát 1966-ban. 1968-tól a marosvásárhelyi Igaz Szó szépirodalmi havilapnál korrektor, később kép- és tördelőszerkesztő, olvasószerkesztő volt. A 80-as években szerkesztette, írta és tördelte az Igaz Szó kuriózum számba menő szórakoztató mellékletét, a Delfint. 1990 után az Igaz Szó jogutódjának, a Látónak is munkatársa volt nyugdíjazásáig, 2003-ig. A Mentor kiadó létrejöttével kezdődött könyvszerkesztői munkássága 1993-ban. Több mint 120 kötet megjelenésénél bábáskodott. Az ő szerkesztésében és előszavával jelent meg a könyvritkaság számba menő Osváth Kálmán féle erdélyi lexikon. Publicisztikái, irodalomtörténeti esszéi, többek közt a Népújságban, a Vásárhelyi Hírlapban, a Látóban és a Művelődésben jelentek meg. A Román Televízió magyar adásának nyelvi lektora is volt. Kötetei az Írásnyomok, esszék, publicisztikák 2010-ből, a Kincsünk a szó, az anyanyelv szépségeiről mindenkinek, amely 2013-ban, és az Írók, relikviák, emlékek, amely 2022-ben jelent meg. 2000-ben a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének külön díjával tüntették ki. 2013-ban pedig a Maros megyei EMKE értékteremtők díjával. Ezek kapcsán itt a Sajtóklubban is vendégem volt Kuti Márta. Beszélgettünk a 70-es, 80-as évek irodalmi műhelytitkairól, az Igaz Szó havilapnál töltött éveiről, a kor jeles, híres, avagy esetenként hírhet személyiségeiről, a Delfin című lapról, amely ugye üde színfoltnak számított a szürke 80-as években, és nem utolsó sorban beszélgettünk az Írók, relikviák, emlékek című kötetéről. Ma tehát itt a Sajtóklubban Kuti Mártára emlékezünk.
Ön magyar nyelv és irodalom szakos tanárként kezdte a pályáját, a kolozsvári bölcsészkaron, ahogy akkoriban hívták, a filológián végzett, aztán 1968-ban, tehát mondhatni a kommunista korszak legkevésbé sötét évében, felívelő korszakában került a sajtóba, egy nagyon rövid napilapos intermezzo után, egyenesen a rangos irodalmi havilaphoz, az Igaz Szóhoz, amelynek főszerkesztője akkoriban a híres, hírhedt elvtárs Hajdu Győző volt. Ön egy beszélgetésben a marosvécsi kastély napokon azt mondta Hajdu Győzőről, akiről sok rosszat leírtak és elmondtak már, hogy idézem, Hajdu Győző nagyon sok jót tett, pedig egy gazember volt. Ezt hogy kell érteni?
Ezt úgy kell érteni, hogy ahol lehetett, ő segített funkciójánál fogva, mert ő valóban egy pártkatona volt, a kommunista párt és Ceausescu feltétlen híve, ebből kifolyólag elég nagy befolyása volt mindenhol. Hogyha valaki valamilyen problémával, már gondolok itt író emberekre, művész emberekre hozzáfordult, és a segítségét kérte, akkor ő abban segített. Nem egy embernek szerzett útlevelet, olyanoknak, akiknek külföldre kellett menniük gyógykezelésre. És a másik erénye Hajdu Győzőnek az volt, hogy jó szerkesztő volt, értett a lapcsináláshoz. Ezért mostanában lapozgattam a digitalizált változata az Igazszónak, belelapoztam, hát 68-tól persze, amikor én oda kerültem, 68 július végén, augusztusában, lapozgattam az Igazszóba, és egészen megdöbbentett az, hogy milyen remek dolgokat jelentettünk meg, és csináltunk már az első lapszám, amit én, mert én korrektorként kerültem oda, ami a kezembe került, az a Sepsiszentgyörgyi napilapnak az ismertetése, és az íróiról, és Sepsiszentgyörgyről a megyei tükörnek, és a munkatársainak a műveiből egy összeállítás. Először is már maga a főszerkesztő, Dali Sándor, az egy remek ember volt, aki az ifjú munkásnak volt a főszerkesztője. A lapnál olyan jeles emberek dolgoztak, mint az én volt évfolyamtársaim, Magyari Lajos, Farkas Árpád, Bogdán Laci, mondjuk ő nem volt évfolyamtársam, de Magyari Farkas Árpi, ő igen, Szilveszter Lajos is később, aki előbb a művelődési tanács vezetője volt. Be tudta vonzani, meg tudta győzni az írókat. Minden jeles író munkatársa volt az Igazszónak. Olyan művek jelentek meg az Igazszóba, mint Sütőnek a drámái. 68-ban vagy 69-ben kezdtük közölni az Anyám könnyű álmot című naplójegyzeteit, utána pedig jöttek sorba a drámái, vagy a Székely János drámái. És Szilágyi Domokos.
Amikor a laphoz került, ugye korrektorként kezdte.
Igen.
Milyen volt ott a légkör, amit ugye egy új munkatárs, egy új ember leghamarabb észrevesz, megérez, átél? Úgy gondolom, hogy az a munkahelyi légkör, hogy hogyan viszonyulnak ott egymáshoz az emberek, és hogyan viszonyultak önhöz, a kezdőhöz, ezek a nagy emberek?
Először is, ahogy mondani szokták, én mikor oda bekerültem, se köpni, se nyílni nem tudtam, mert ott volt ugye Székely János, ott volt Pap Ferenc, ott volt János Házi György, ott volt Gálfalvi Zsolt, aki, mikor én oda kerültem, akkor ő volt a főszerkesztő helyettes, de aztán miután elment, akkor János Házit nevezték ki, mert Zsolt elment a színházhoz igazgatónak, és később a Héthez főszerkesztő helyettesnek, vagy főszerkesztő is lett később. Hát én, ahogy mondani szokták, se köpni, se nyelni nem tudtam. Attól féltem, hogy nem tudok megfelelni a követelményeknek, mert a követelmény az azért volt, de szerencsém volt, mert segítőkészek voltak. Szóval nem volt egy ilyen nagy, meleg, baráti légkör egymás között sem. Ők nem voltak barátok, ezek az emberek. De civilizáltan viszonyultak egymáshoz, és ellentétek sem feszültek. Az más dolog, hogy mikor összegyűltünk heti egyszer szerkesztőségi gyűlésre, olyankor győző, hogyha valami probléma volt, akkor letolta a társaságot, és impotens banda voltunk. Ez egy másik dolog. Győző egy rendkívül hisztis ember volt, mindenért. Most akkor se, és mai napig nem tudom megállapítani, hogy ez műindulat volt, vagy valós indulat volt nála, de minden esetre a főnököt azért remekül tudta játszani, elővette az embereket, hogyha gyűlésen, de magánbeszélgetésben már civilizált hangon. Például velem is, ha négy szem közt beszélgettünk, nagyon udvarias és kedves volt. De a gyűlésben az elsők, akiket letolt, az a kolléganőm Sátán Margit, aki a tördelő szerkesztő volt akkor, mikor oda kerültem, és utána én először a nők, és azután, mikor kiderült, hogy nem a nők a hibásak, jöttek a fiúk, hogy impotens banda. Na.
Kedves Márta, említettük, hogy 68-ban a nagy nyitás évében került ön az Igazszóhoz, igen, amikor Ceausescu óriási népszerűségnek örvendett, amiután elmondta azt a híres beszédét, és elítélte a szovjet eltársakat, akik bevonultak Csehszlovákiába. Igen. Ön ebből a nyitásból, ebből a demokratizálódásból egy irodalmi havilapnál, és úgy általában a mindennapokban mit, mennyit tapasztalt meg, vagy akkor nagyon fiatal lévén még 20 éves, ez természetesnek tűnt, vagy azért érződött?
Éreztük bizony. Egyáltalán nem tűnt természetesnek, mert azért pont 68. augusztusában történt ez a bevonulás, amikor én is bevonultam az igaz szóhoz. Éreztem az örömöt is, a feszültséget is. Közös épületben voltunk a mozivállalattal, és annak volt egy ilyen nagy vetítőterme, és emlékszem, hogy oda vonultunk be, és néztük a televíziót, ami közvetítette a Ceausescu beszédét a bevonulás napján, és hát persze, hogy örventünk is, de dilemmába is voltunk, hogy ez most jó nekünk, vagy nem jó nekünk, de azzal győzködött, hogy ettől arrafelé majd meglátjuk, hogy egy kicsit enyhülni fognak a dolgok, és egyfolytában erre az enyhülésre vártunk. Na most annyiban enyhültek a dolgok, hogy valamivel szabadabban tudtunk anyagokat leadni, nem volt olyan erős a cenzúra, de a cenzúra mindig éberen működött. A lapot 3 példányban, kefele vonatban el kellett küldenem a pártbizottsághoz, a sajtóigazgatósághoz, akkor így hívták a helyi cenzúrát, ott volt a Bartók Béla utcába, és Bukarestbe a művelődési tanácshoz, ott azt hiszem Pezder Kajftás olvasta. És mikor ezen a 3 helyen mindenhol elolvasta mindenki, és minden elvtárs megtette a megjegyzéseit, általában Győző vette át az utasításokat, az ő hiányában János Ázi, én vezettem rá a rapnak, alkudozások, szavakért, mondatokért, anyagokért, valami hihetetlen harc folyt azért, hogy egy-egy anyag meg tudjon jelenni, és minél kevesebb kompromisszumot kelljen kötni. Így nézett ki, és ahogy telt az idő, ez mind annak ellenére, hogy 78-ban, ha jól emlékszem, a sajtóigazgatóság, mint olyan, tehát a kimondott cenzúra megszűnt, de attól én még pont úgy el kellett, hogy küldjem a megyei pártbizottsághoz és Bukarestbe is a lapot, és pont ugyanúgy akkoriban Reihán Terzsébet olvasta, emlékszem, az igazszót, és adta az értékes utasításokat a legújabb pártdirektívák szellemében.
Hát megszűnt a külső cenzúra, de én úgy tudom, hogy ezzel ennek nem nagyon örültek, mert ezzel párhuzamosan elvárták, hogy erősebben működjön az öncenzúra.
Így van, pontosan így van, tehát rábízták a főszerkesztőre, hogy ő mit tart helyesnek, mit nem tart helyesnek, és ha megjelent olyasmi, szerencsére nálunk nem történt katasztrófa, akkor a főszerkesztőt vették elő, a Hétnél történt egy nagy gigszer, amikor valami kép fordítva jelent meg, és akkor Huszárt ki is rúgták, de nálunk szerencsére nem történt ilyen katasztrófa, viszont a frász benne volt az emberben, hogy nehogy valami olyasmi benne maradjon a labba, például nehogy hibásan legyen leírva a neve a nagyfőnök Ceausescunak, vagy a minden születésnapjára, minden pártkonferenciára Győző írta a nagy szerelmes leveleket, idézőjelbe, az üdvözlő leveleket, köszöntő leveleket, amiket külön kinyomtattunk, bőrbe kötve küldtük el neki, és ezeket mind én intéztem. Tudja, én jártam el Krónernőhöz a bőrkötésért, az aranynyomásért, a lapélének ott kellett lennie a havonta kötelező vezérciknek, anélkül nem jelenhetett meg a lap, és rotációban írták a fiúk, persze álnévvel, vagy csak azt írták oda, hogy a szerkesztőség, és ebből például volt botrány is, mert Győzőt elővették, hogy hogy van az, hogy mindig csak ő írja alá vezércikkeket, és más nem. De a fiúk nem vállalták sem. Később aztán, hogy Zsolt elment, akkor hozzánk került Gálfalvi Gyuri, meg Farkas Árpi is a munkatársunk lett, de nem vállalta senki névvel ezeket a vezércikkeket, mert ezt azért írták meg, hogy megjelenhessen egy sütődarab, vagy egy Székely János darab, vagy egy Farkas Árpi vers, vagy egy László Fialadár, vagy egy Szilágyi Domokos, vagy egy Páskándi. Szóval ez akkor így működött. Én meg a korrektorként, vagy később aztán 80-tól tördelőszerkesztő lettem. Az elején 10 éven jelent meg a lap, tehát 160 oldalon. Azt nem mondtuk, hogy az Írószövetség lapja volt, ugye az igaz szó. ott kellett állnom az ívek indításánál, nyomdából mindig telefonáltak, ha esett, ha fújt, ha mínusz 30 fok volt, nekem mennem kellett, mert ilyen is volt, hogy mínusz 30 fok a 80-as években, és rá kellett írnom, át kellett néznem az ívet, hogy minden oldala helyén van-e, és rá kellett írnom, hogy nyomható, én magyarul írtam akkor is, igazából azt kellett volna írnom, hogy Bundesipán, de én mindig azt írtam, hogy nyomható, és aláírtam. És persze mindig bennem volt a fráz, hogy úristen, nehogy elnéztem volna valamit, mert akkor az én hibámból kifolyólagosan nem csak nekem lesz bajom, mert az, hogy engem letolnak, valahogy kibírom, de esetleg valakinek az állása, vagy az nekem, vagy másnak az állásába kerülhet.
Van önnek egy blogja, kutimárta.blogspot.com, hogyha jól mondom, és ott néhány éve közzétette a korabeli naplója részleteit, illetve hát különféle jegyzeteket, akár azt is mondhatnám, hogy hát esszészerű feljegyzéseket is, és hadd idézzek innen egy mondatot. És én csak ülök, és várok, meg mérgelődöm, mert a várakozást utálom a legjobban. És az igaz szó tördelő szerkesztése közben, és az ezzel együtt járó munkák közben, ha jól értettem én, akkor nagyon gyakran és nagyon sokat kellett várakozni, és a havilap hát általában késéssel jelent meg.
Ez pontosan így van. Ugyanis vagy anyag nem érkezett meg, vagy a cenzúrára kellett nagyon sokat várni. Ráadásul a nyomdában is az volt, hogy ki kellett imádkozni belőlük, hogy végre már fogjanak hozzá a nyomáshoz. Valahogy nagy nehezen, miután én oda kerültem, nem is tudom, ez talán 10 év is eltelt, hogy eljutottunk oda, hogy a megfelelő hónapban jelent meg, tehát a márciusi szám megjelent márciusban.
Viszont megérte várakozni, mert az eredmény általában igazolta azt a kompromisszumot is, amelyet minden egyes alkalommal meg kellett kötni, hiszen a kor legnagyobb írói, a legrangosabb írók, költők, drámaírók közöltek az igaz szóban, és ön ezekkel a nagy emberekkel, szerzőkkel mondhatni személyes kapcsolatba került, ugye Sütő András, Panek Zoltán, Székely János, hogy csak néhány nevet említsek. Kikre emlékszik a legszívesebben? Kik azok, akik
hát, maradt? Még ide sorolnám Szász Jánost azok mellé, akiket ön felsorolt, mert pont ez a három ember, plusz még Szász János, akikkel Szász Jánossal és Panekkel baráti viszonyban voltam, egész közeli baráti viszonyban voltam. Sütővel is nagyon jó kapcsolatom volt, éppen a tegnap került elő az a kép, amin Baklóri elkapott bennünket a Sütő András napján, a születésnapján, András, én úgy le vagyok Google-ba András mellé, és András úgy rátette a vállamra a kezét, átölelt, szóval én nagyon jóban voltam Andrással, vagy Sütővel, ne legyek nagyképű, mert ugye minden kéziratát, ami az igazságban megjelent, a darabjait is, a naplóját is, az eszélyit is, mind én korrektúráztam, és ha valami adódott, valami kétségem adódott, olyan, amit nem tartottam helyesnek, de belenyúlni nem akartam, vagy hibásnak, akkor szerencsére ott volt lent az Új Élet, mert mi az emeleten voltunk, az Új Élet meg a földszinten, leszaladtam Andrishoz, és akkor végig tudtam tárgyalni vele, hogy a megjegyzéseimet, és természetesen mindig megköszönte, és nagyon hálás volt az észrevételeim, és ahogy Székely János is, még a könyvét is úgy dedikálta nekem az egyik eszik rögesz megjelenését, hogy köszönettel a protestánsokkal való bajlódásaimért, szóval, hogy annyit szöszmötöltem vele. Ez azért is érdekes, ezt meg is írtam, és a könyvemben is benne van a Székely János dedikáció cím alatt, hogy a Hugenották címen játszott darabjának, az eredeti és a valódi címe, és aztán most már utóbb így került be a kötetteibe is, ami 90 után megjelent, protestánsok volt. Csak hogy ez is a cenzúra csodálatos működésére egy példa, ezt a szót, hogy protestáns egy mű címének a szocializmusba, hát azt félre lehet érteni, kérem szépen. És akkor hosszú harc folyt azért, hogy mehet a protestánsok, nem mehet, és akkor János úr kitalálta, hát legyen hugenották, úgyse tudják, hogy kik voltak a hugenották, és így lett a protestánsokból hugenották, és ilyen címen jelent meg alapban. Szóval János úrral is nagyon jó kapcsolatban voltam, és a négy közül ő az, aki számomra igazából az etalon, akire esküszöm, hogy a 20. század második felének az egyik legnagyobb magyar írója, nem csak erdélyi viszonylatban, hanem az egyetemes magyar irodalomban, és minden műfajban ugye megmutatta magát, és mindig abban a műfajban, amiről úgy érezte, hogy a gondolatait úgy tudja kifejezni, a mondani valóját, úgy, hogy ezt számtalanszor elmondta, és meg is írta, és a Nyugati Hadtest című csodálatos novella füzére, ami most jelent meg, egy néhány évvel ezelőtt már egyszer megjelent, de a második kiadása most nemrég jelent meg románul, Marius Tabaku fordításában. Nyugodjék csendesen, egy kiváló ember volt és jó ismerője az erdélyi magyar íróknak. Arról a könyvbemutatón a román író, aki bemutatta, azt mondta neki, hogy ez egy Nobel-díjas könyv. Egy Nobel-díjra érdemes műalkotás. János úrnak a minden műve egy ékszer az irodalomban. Sajnos nem ismerik elég, sokkal még az értelmiségiek sem, és a Caligula helytartója az egyetlen olyan darabja, amit most is színen van itt Vásárhelyen is, meg azt hiszem Magyarországon is, pedig a többi is nagyon megérdemelné, hogy többet játsszák. Panekkel is, nagyon a Panekkel is úgy voltam, hogy Panekkel jó barátságban is voltunk, leveleztünk is. Panek nem bízott meg senkibe a szövegei vonatkozásába, csak bennem. Ha te elolvastad, akkor jó, akkor mehet. Páskándit is ismertem, de hát ő el is ment 73-ba, de szóval Páskándi nem volt a szíven csücske, nem vonom kétségbe az írói nagyságát. Aki még nagyon szerettem, és aki kollégám volt az egyetemen, és barátom, és ahogy a dedikációjában írta, örök cimborám, az Farkas Árpád. Forrás kötetében, a másnapos énekben már remek művek vannak. Igaz, hogy róla mondta Kányádi azt, hogy Farkas Árpi a válogatott verseit írja, mert nem volt egy bővénájú szerzőt, ő csak akkor írt, amikor mondani valója volt. Azt elfelejtettem mondani, hogy ugyancsak Kányádit idézve, hogy őt is ismertem különben, hogy mikor Székely Jánosra emlékeztünk a 90-es évek elején egy évforduló, 60 vagy 65. évfordulón a Bolyai dísztermében, akkor ott volt a közönségbe felállt, ott mondták a szövegeket a szónokok, és aztán a végén Kányádi felállt, és azt mondta, hogy ő volt köztünk a legnagyobb, mármint Székely János. Mondom, még Farkas Árpit tenném be ebbe a sorba, de hát végül is mindenki Szemlért is ismertem, Kós Károlynál is jártam a házába, Molter Károly bejárt hozzánk a szerkesztőségbe. Kasszony napokon Kemény Jánosról beszéltem, akit szintén ismertem, és nagyon tiszteltem, és csodáltam.
Írók, relikviák, emlékek cím. Ez a kötet az elmúlt 10 év írásait, továbbá a 70-es, 80-as években a szerkesztőségi életről készített rövid feljegyzéseit tartalmazza.
Meséljen egy kicsit arról, hogy hogyan is állt össze ez a könyv, amely az ön harmadik kötete. A legutóbbi az a Kincsünk a szó című könyv volt, amely nyelvművelő, nyelvápoló írásokat tartalmaz.
Igen, az egy sorozat volt. Még ha nem haragszik meg, mivel az előző felvezetőben szóvá tette a delfint. Még két mondatot mondanék a delfinről, mielőtt rátérek a könyvre, jó? A 80-as években az Igazszónál elég intenzív irodalmi, kulturális élet folyt, műhely, Igazszó, irodalmi színpad, stb., ahova az írókat hívtuk meg, de ezek mind ingyenesek voltak. Említettem már, hogy 10 évből 8 évessé lett az Igazszó az anyagi miatt, mert az Írós Szövetség elszegényedett, és akkor a 80-as években a párt kiadta az ukázt, hogy mindenki tartsa el magát. És akkor ebből kifolyólag elindultunk reklámokat gyűjteni, mindenkinek kivott osz a Székely Jánosnak is a szerkesztőségbe, hogy minél több reklámot hozzon be, és azt úgy mellékesen betettük a labba, ilyen szórólapszerűen.
És ez már tiszta kapitalizmus.
Tiszta kapitalizmus, igen. És akkor nem tudom, kinek volt az ötlete, hogy adjunk ki egy szórakoztató magazint, próbáljuk meg, úgy negyedévenként. Összegyűltünk, beszéltünk róla, adjuk ki, próbáljuk meg. Mi legyen a neve? Hát mindenki mondott ezt, a Győző, hogy cápa. Hát mondom, ha már vízi állat, akkor már inkább delfin Győző, mert az legalább egy kedves játékos állat, és végül is ezt akarjuk ezzel, nem? És akkor aztán tényleg, és akkor így lett delfin a címe, ez egy szórakoztató magazin volt, vagy 4 vagy 5 évig jelent meg úgy negyedévenként, és óriási példányszámba, akkoriban egy kisebbségi lap 12 000 példányban, ez óriási példányszám volt, és vették az emberek, mint a cukrot, mert mi volt benne? Keresztrejtvény, rövid kriminovellák, eredetiek, meg fordítások, ilyenek, hogy például volt egy, ezt érdekességként mondom el, hogy volt egy bridge rovatunk, amit Székely János szerkesztett, mert ő nagy bridgező volt, és minden csütörtök estét bridge partival töltötte, és akkor ilyen bridge feladványokat, és különböző feladványok, meg humor, szóval ezzel volt tele a lap, már nem is emlékszem, hogy hány olyan nagy, elég nagy méretben jelent, meg folyóirat méretben, nagyon vették az emberek, nagyon vették, aztán 4 vagy 5 év után úgy abba hagytuk, már nem emlékszem, hogy miért hagytuk abba, de abba hagytuk. Én nagyon élveztem csinálni, mert érdekesebb volt a tördelése is, ugye egy folyó, egy ilyen magazinnak a tördelése az nagyon változatos, meg az anyag, és én is nagyon sok anyagot fordítottam is, meg gyűjtöttem a labba, úgyhogy az olvasók, ha a buszra felült az ember itt vásárhelyen, biztos minden második ember, aki olvasott valamit, az a, nem a feltétlenül a Vörös Zászló volt, hanem a Delfin, akkor jelent meg frissen. Visszatérve a kötetemre, ezek, igen, az utolsó, az a Kincsünk a szó volt, még 13-ban, 12-ben vagy 13-ban jelent meg. Az is egy sorozatnak a szüleménye, mert nem tudom, úgy kipattant az agyamból, hogy mi lenne, hogyha írnék egy sorozatot, ahol lexikonokat felhasználva a különböző néhány érdekesebb szót, szómagyarázatot fűznék hozzá. Főleg azután, hogy az etimológiai szótárt sikerült megszereznem, és beleolvastam, és annyira érdekes a szavaknak az eredete, hogy mondtam, hogy ezt miért csak én tudjam. Miért nem tudja ezt az olvasó, az egyszerű olvasó ember is, és akkor így született meg ez a Kincsünk a szó. Ez az Írók relikviák emlékek, nem, és a Garabancia kiadó adta ki, ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert nagyon hálás vagyok a kiadónak és a vezetőjének, Kelend Lászlónak. Hát persze, írogattam én publicisztikákat, néha eszéket, meg az a naplójegyzetem is előkerült, amitről már beszéltünk, és úgy megnéztem, hogy hát igen, ezeket körülbelül, és úgy megnéztem, hogy ebből össze lehetne hozni egy könyvet, vagy érdemes-e összehozni egy könyvet. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom. És hát a Garabancia kiadó adta ki. Szépen összegyűjtöttem, sorba rendeztem, úgy, hogy legyen valami logikája az egymásba kapcsolódó anyagoknak. Először az írók, aztán a relikviák, hát az írók Székely János, Farkas Árpád, Böződi György, Karácsony Benő, Molter Károly, aki most novemberben 40 éve, hogy meghalt, és ugye Vásárhely emblematikus figurája volt ő is, és akkor Károly bácsiról is írtam, és akkor ezeket szépen itten sorba rendeztem, és azon, és akkor a relikviák. Na most a relikviák azért került bele, mert itt van a borítón egy damaszt szalvéta, amit valószínűleg a Facebookon látott maga is, mert fel volt téve a borító, egy csomó autogrammal. Ez az igazszó 20. születésnapján született, amikor megünnepeltük a 20. évfordulót, és ott ült 20 nem tudom hány, remek író, magyar, román, sok román, és még Nina Kassian is itt volt, azért említem, mert az egyik legnagyobb román író költő volt, amikor a korában, azt hiszem, ma is annak tartják a román irodalomban. És akkor eszembe jutott, hogy hát én ennek valamilyen emléket kéne állítsak, csak legalább a magam számára. És nem volt papírom, mert hát kivisz a vendéglőbe papírt, ez az ünnepi vacsorán történt, és akkor ott volt mellettem a damaszszalvéta a terítékhez, egy olyan nagy damaszszalvét, amiket a terítékhez szoktak általában tenni, és akkor mondtam, hogy na ez éppen jó lesz, odaadtam, mellettem Balázs Imre ült, a festőművész, mondom Imrének, na írd alá. És akkor Imrének támadt az ötlete, hogy az igazszó fejlécét oda rajzolja, és odaírja, hogy július 7.01 órakor. Na ekkor volt 73. július 7-én, éjjel 1 órakor indítottam el ezt az aláírás gyűjtést. Mindenki aláírta, aki ott volt, természetesen a kép, a borítón jól kiolvashatók a nevek, akinek olyan az aláírása, hogy ki lehet olvasni. Székely Jánost például ki lehet, Nagypárt ki lehet, János Házit és sokakat. És itt vannak valami rajzok is, ami egyik Szász János, mert Szász János is itt volt, természetesen ő volt akkor az Írószövetség titkára, mellette én, ilyen karikatúra szerűen. Aztán fennebb két férfi arc, az egyik, azt tudom, hogy Farkas Árpi, a másikra nem tudok rájönni, hogy ki volt az. Ezeket arra gondoltam először, hogy Balázs Imre rajzolta, de aztán hosszas elemzés után arra a következtetésre jutottam, hogy nem, ez a Székely János műve volt, mert neki volt szokása az gyűléseken is, hogy a töltött tollával rólam is készített azt is, feltettem a Facebookon megtalálható, ilyen kis karikatúraszerű portrékat rajzolgatott, és ennek a szalvétának ez az érdekessége. Akkor a 25. évfordulón eszembe jutott, hál' Istennek, azt már ezt az aranykakas vendéglőbe tartottuk, eszembe jutott, hogy meg kéne ismételnem, amit a 20-on csináltam, és akkor ugyancsak megismételtem.
Hányban volt?
Ez 78-ban, 25-en, mert 73-ban ünnepeltük, és 78-ban az évfordulóját a lapnak, tehát a 20-at, csak a 25-et. És a szalvéták itt porosodtak egyszer, felajánlottam Sós Zoltánnak, aki akkor még múzeumigazgató volt, mert sajnáltam, hogy ott van a sok autogram, azért ilyen minden nap, ilyennel minden nap nem találkozik az ember. Aztán végül 18-ban egy nagyon kedves ismerősöm, Szőcsett Gárdal megbeszéltem, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban érdeklődjön utána, hogy őket érdekelnie ez a dolog. Persze, mondták boldogan, és aztán Edgar el is vitte, és írtak levelet, hogy a múzeum örökjétárában őrzik őket. A múzeum relikviái között őrzik őket, úgyhogy ezért a relikviák, de relikviának mondhatnám azt is, hogy van egy esszé Székely Jánosról, a szerkesztőről és a levelezéséről, és ott 15 levelet közlök a sok százból, vagy talán ezer, most Szabó Róbert Csaba dolgozza fel őket, annak idején én szerettem volna. Ez egy régebbi írás, ez még 96-ban jelent meg az Igazóban, de révén relikviákról szó, úgy véltem, hogy itt van a helye a kötetben, most már leveles, mert magát a szöveget azt betettem az írásnyomokba is le. Ott még nem voltak meg a levelek, mert nem maradt meg nekem a fájl, de most, hogy digitalizálták az Igazszót, így le tudtam szedni, le tudtam másolni, és így akkor most a teljes anyag ott van, és azok között is minden levél egy kis eszé, egy kincs, boldogok lehetnek azok az emberek, akiknek írta. Nevesek és névtelenek, mert vannak olyanek, hogy Szőcs Géza, vagy egyed, tudom, Emesének is talán, vagy Ferences István a címzettek között, de vannak egészen névtelenek is, és azok talán a legérdekesebb levelek, mert mindenik egy kis eszé. Úgyhogy fantasztikus élvezet olvasni a Székely János leveleit. Én ezt nagyon jól tudtam, mert azért kezdtem bele annak idején, és az volt a szándékom, hogy feldolgozzam az egész szerkesztői levelezését, csak ott közben szétdúlták az irattárat, és akkor már nem tudtam hozzáférni. Most szerencsére előkerültek, és adódott olyan, hogy éppen nem volt gépíró. János úr nem tudott gépelni, ő mindent kézzel írt, és utólag gépeltette le. Nagyon jól olvasható, szép karakteres írása volt, és volt egyszer vagy kétszer fordult elő, hogy én se tudok jól gépelni, de legalább pötyögtetni tudok, hogy megkérti, Márta, nem írnál le nekem ezeket, nem másolnál le ezt a két vagy három levelet. És akkor mondtam, hogy dehogy nem, János úr, magának megcsinálom szívesen. És nem volt éppen más dolgom, nem kellett korrektúrát csinálnom, nem kellett sehova sem mennem, és akkor begépeltem neki, és akkor döbbentem rá, mert ugye azelőtt honnan tudtam volna senkinek a levelezésébe az ember, még akkor is, hogyha a hivatali nem olvas bele. És akkor döbbentem rá, hogy milyen fantasztikus leveleket ír, és így döntöttem aztán 90 után, és a halála után néhány évvel, hogy megpróbálom egyelőre egy mutatót összeállítani, és megírni azt, hogy ő hogyan dolgozott, én, mint szerkesztő, és milyen leveleket írt, és aztán esetleg feldolgozni az egészet. De hát a legtöbbet a szerkesztőségben ő dolgozott, mert naponta 5-6 levelet, hát egy évben legalább 180 válaszlevelet írt, de ezek a levelek, ezen kívül még írt ilyen kártépostálit, levelező lapot is, amit kézzel írt meg, mert nem tartotta érdemesnek, hogy hosszan. És ugye mindent be kellett fűzni az irattárba, mert a bélyeggel el kellett számolni. És így tudott megmaradni ez a fantasztikus anyag. A cucilizmusban volt egy ilyen kötelező dolog, hogy ott kérem rendnek kellett lennie.
Minden rosszban van valami jó, akkor igen. Ez az, ebben is volt. Kedves Márta, sajnos itt lassan be kell fejeznünk a beszélgetést, mert a műsoridőnk vészesen fogy. Maradtak-e még más relikviák, más emlékek, amelyeket esetleg egy következő kötetben dolgoz fel? Úgy tudom, hogy emlékiratot nem szándékszik írni, bár sokan kapacitálták, de erre ön azt válaszolta, hogy az már olyan nagy munka lenne, amihez úgy érzi, hogy nincs elég ereje.
Hát ez pontosan így van. Nem hiszem, hogy nincs semmi már a fiókomba. Ami volt, azt elővakartam, és ebbe a kötetbe betettem, ami úgy vértem, hogy arra érdemes, és végül is elég személyes jellegűek ezek az írások, meg a végén van egy hosszú interjú, amit Székely Ferenc készített velem, jobban mondva a szöveget én írtam, sok esetben még a kérdéseket is. Tehát az tulajdonképpen olyan, mint egy vallomás, abban minden benne van, abban is minden benne van, ami a munkás életemre vonatkozik, és ami fontos.
Kedves hallgatóink, a Sajtóklub mai kiadásában az október 5-én elhunyt jeles lapszerkesztőre, publicistára, nyelvművelőre, Kuti Mártára emlékeztünk. Mihály István vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!